Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és öröm eljönni egy olyan helyre, ahol életemben nem jártam még, és csak hallomásból ismerem, hogy itt is van egy gyülekezet, és most így találkozhatunk, és ez egy teljesen új fejezet az egyházunk életébe is, meg hát személyesen is, de így a közösség életébe, hogy új testvéreket fogadhattunk. És talán ez volt, vagy hát biztosan ez volt az évnek a legnagyobb eseménye tavaly, hogy 400, közel 400 szemét fogadhattunk a keresztény advent közösség tagjai közül, és kerek 3000-re nőtt az év végére a Dunamelléki Egyház terület létszáma, tehát pont nem is 2999 volt, meg nem 3001, hanem egy ilyen kerek szám, ami mindannyiunknak egy, nem csak hogy könnyű megjegyezni, hanem hogy milyen hatalmas változás és öröm és ennyi pozitívum van ebben. És hát igyekszünk megismerkedni egymással, hogy ezért is jó ez a találkozás, hogy talán alkalmat adhat erre is. Illetve jó pár olyan dolog megismertetni akár titeket is, vagy engem is, ami az egyház életét érinti, vagy éppen a helyiek életét érinti. De talán mielőtt így, majd gondolom megengeditek, hogy egy-két szót, akkor így a kincstárról szóljunk, de talán előtte a gyerekeknek egy történetet szívesen mondanék, és akkor így előre hívom őket. Na, sziasztok! Gyere te is meg! Ott az oldal, az egy kicsit így néz ki, hogy vonzó.
Hagyjuk csak őket, majd
meghelyezkedjen. Jó. Na hát, köszöntelek benneteket. Hadd kérdezzem meg, hogy szeretitek az állatokat?
Igen.
Igen? Milyen állatokat szerettek? Mi a kedvencetek? Van olyan, vagy? Van, akinek van kedvence?
Igen.
Neked? Melyik?
Nagyon sok.
Nagyon sok? Nem tudsz választani egyet, ugye? Valaki?
A
ló?
Nekem a ló.
Neked is a ló.
Nekem a
A pók a legkedvesebb.
Nekem a
krokodil.
Jó változatosan.
Krokodil.
Nekem a kedvencem a pók és a delfin.
A vízi állat, a pók és a delfin.
Neki is van a bocska.
Neki is, hát egy egész méles.
Kettő
lovasra. Na hát, hogy tegyek itt igazságot, hogy melyik állatról beszélünk? Beszélünk egy olyanról, amit nem említettetek, jó?
Kecske?
Hát itt
egy albakás.
Nagyon, nagyon otthon vagytok amúgy is az állatok körében. Na most én egy olyan helyről beszélnék nektek, képzeljétek el, ami egy barátom mondott el egy történetet, mert ő nagyon messziről jött, egy távoli országból, és ő náluk van esőerdő az ő országában. Az milyen az az esőerdő?
Mindig esik ott.
Mindig esik. Ott sok növény lehet egy esőerdőben? Biztos, hogy nagyon sok növény van. Azt is szoktuk mondani ilyen területekre, hogy dzsungel, ugye? Tehát hogy igazi hatalmas, nagy olyan szinte áthatolhatatlan erdős terület. Aztán vannak közte olyan részek is, amik egy kicsit mondjuk talán nem olyan sűrű növényzettel bírnak. Nő ezeknek az erdőknek a területe, vagy csökken?
Csökken.
Inkább
egyre több fát vágnak ki.
Például, ugye? Úgyhogy akkor ezekre... És akkor mi lesz azokkal az állatokkal, akik ott élnek?
Meghalnak.
Hát azoknak is kisebb a területük, ugye nem férnek el olyan sokan? Úgyhogy azokat is veszély fenyegeti. Úgyhogy akkor...
Mondjuk a mondatokat szokták kivágni a fájukat.
Igen, és akkor vagy talál egy másik olyat, vagy esetleg...
Vagy háznékül.
Vagy háznékül marad, ugye? Még az is elképzelhető.
Vagy például, ha otthon készítem mókulcsolakhelyet, akkor majd Bemennek a mókusok.
Tehát lehet segíteni rajtuk, ugye? Na most ez a barátom pont azt mondta, hogy ők ilyen dzsungel projekteket szoktak csinálni, amiben vigyáznak az ottani erdőre. Ez fontos dolog? Hát úgy látjuk, hogy akkor eléggé, igaz? Na és ez, amit én mesélek, ez egy olyan történet, amikor pont ebben a dzsungel projektben, ebből a dzsungel munkában dolgoztak. Ő szépen lefeküdt este, és várta, hogy majd reggel, de egyszer csak éjszaka csörgött a telefonja. Amikor éjszaka csörög egy telefon, az mit szokott jelenteni? Az valaki csak beszélgetni akar? Valaki hív, de csak úgy valami egyszerű dolgot akar mondani, vagy valami fontosat?
Fontosat.
Csak olyan egyszerű dolgokkal nem hívjuk fel egymást éjszaka. Igaz? Tudta, hogy hát valami fontos lehet, felvette a telefont, mi történik. És azt hívja a barátja, figyelj, itt megyek a dzsungelben, ahogy megbeszéltük. Ugye reggelre oda kellett érnem, és azért éjszaka vezetek. És képzeld el, hogy itt, ahol szoktunk jönni, ahogy te is mondtad, hogy jönnöm kell, itt van egy hatalmas kő az út közepén, egy nagy szikla. Nem tudom, elég messze megálltam, mert már messziről láttam, és úgy néz ki, hogy nem fog tudni tovább menni. Úgy látom, hogy nem fér el mellette az autó. Mit csináljak most? Hát miért nem szóltatok, hogy itt van egy szikla? Mondja az én barátom neki, hogy ott nem hiszem, hogy volna szikla. Hogy mit keresne a dzsungel közepén egy szikla, csak úgy?
Leeshetett a dombról. Vagy a szikla, vagy egy nagy helyről.
Mondjuk, ha lettek volna ott olyan helyek, és mondta, hogy ő szerinte ez nem lehet egy szikla. De hát itt van az út közepén, és hatalmas. Hát...
Tudom már mi? Egy tojás!
Annál nagyobb volt. Annál nagyobb volt. És akkor megkérdezi, hogy figyelj, szeretnék kérdezni valamit. Mert én szerintem nem az egy szikla. Közel mentél hozzá? Nem. Ne is menj közelebb, mert az egy elefánt. Egy elefánt.
Egy óriás elefánt.
Mondja, ez nem elefánt, hát lehetetlen. Értsd meg, itt vagyok az út között, és lát egy hatalmas szikla itt van. Nem lehet az szikla, hidd el, hogy egy elefánt. Ne dudálj rá! Ne világíts a szemét! Miért mondta azt, hogy ne csinálja ezeket?
Mert akkor valami történni fog az emberre. Mert hogy hagyja az elefánt.
Az elefánt az megvadul is.
Ugye? Nem szabad ezzel most ijesztgetni őt.
Igen, mert ő összegúlt, valahogy alszik,
úgyhogy... Tudjátok, miért ott aludt az elefánt? Mert ezen az úton, ami ott volt, ez egy aszfaltos út volt, és biztos láttatok már olyat, hogy itt is néha megszokott olvadni az aszfalt, olyan jó forró. Na és este még a dzsungelben is egy kicsit hidegebb van, amikor nem süt a nap, de olyan jól áradt a meleg ebből az aszfaltból, ahogy őt ráfeküdt. Jaj, de jól melegítette. Azért volt.
De kicsi volt.
Hát nem volt most ő éppen, volt régebben kicsi, de most éppen már egy nagy elefántról beszélünk. És akkor azt mondja ez a fiú, hogy figyelj, ne világítsál rá, ne dudálj rá, kicsit menj közelebb nézem, visszatelefonál. Ez tényleg egy elefánt. Ugye mondtam én? Na most akkor mit csináljak? Tudálni nem, türelmetlenül itt vagyok, figyelj, várj. De mire várjak? Hidd el, hogyha vársz, akkor szépen fel fog állni majd reggel, mert fel fog ébredni. És akkor nem fog úgy egész napot feküdni az úton. Gondoljuk, hogy ott fog egész nap feküdni az úton? Feláll majd, és elmegy. Hát az egy kicsit sokat kell várni, nem baj, várj türelmesen, és vár, felállt az elefánt egyszer tényleg reggel, és elment.
Azt hitte, hogy ez tényleg közszikla volt.
Ő azt hitte, de kiderült, hogy egy elefánt, mert ugye a jó megfigyelő az tudta, hogy ez itt másról lehet szó. Na és nekem eszembe jutott már, amikor jöttünk.
És hogy
találtak
Az a bácsi, aki telefonált, az közelebb ment és megnézte óvatosan, a másik az meg tudta tapasztalatból, hogy kő nem lehet, és ismerte az elefántokat, azért dolgozott ilyen dzsungel munkában, ismerte őket, és tudta, hogy hogyan kell velük bánni. Na, én ma reggel jöttem az autópályán, és egy dugó alakult ki. Tudjátok, mi ez a dugó, amikor sok
igen, igen, én már voltam egyszerben.
Én is. Hát,
nagyon jó volt?
Nem.
Nem, nekem sem volt jó. Most, mivel én ma reggel nem akartam mesét hallgatni, azért a kocsiba arra gondoltam, hogy hát nekem is azt kellene csinálni, amit ez a bácsi akar. Villogok, dudálok, menjetek innen, jövök. De lehet, hogy ugyanazért volna engem is, mint ami őt, nem? Tehát miről volt szó? Hogy várni kell. Persze elkezdtem gondolkodni azon is, hogy nem kellett volna előbb fölkelni, hogy kikerül, de hát onnan tudtam volna, hogy egy baleset lesz és dugó lesz. És igazán más nem volt lehetőség, csak várni. Még egy helyen le akartam jönni, mert néha ki akarjuk kerülni ezeket a problémákat. Aztán vissza kellett menni, mégiscsak várni kell türelemmel. Tehát néha jobb, hogyha hallgatunk valakire, aki bölcsebb, talán a szülőkre, ugye? Tanítani valaki, aki azt mondja, hogy várjatok. Néha olyan nehéz várni, hogy jaj, én már szeretném, hogyha történne valami. De lehet, hogy ez az egész megoldódik, csak várni kell türelmesen. És akkor ilyesmiket lehet csinálni, amit te mondasz, hogy akkor lehet hallgatni mesét, vagy valamit közben tehetek. Beszélgetek, olvasok. Számtalan dolog van, amikor várakozni kell, amit tehetek. Éppen gondolkodok valamit. És mindezt megtehetem. De nem az a legjobb dolog ilyen, hogy dudálok, meg villogok, meg neki megyek, mert azzal még csak inkább problémám lesz, ugye? Na hát, vannak olyan problémák, amiket nem tudunk így kikerülni, és néha egyszer csak a probléma már elmegy előlünk, és mehetünk tovább. Ezért nem volt érdemes idegeskedni. Na hát, köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Úgyhogy, ha egy hatalmas cikla van az úton, akkor ti is gondolkodjatok el, hogy hátha egy elefántról van szó.
Igen, becsukom a nagyot, de az elsőket, hogy...
Látszik, hogy azért itt is a gyakorlati szempontok kerülnek előtérbe. És kis gyülekezett családiasnál ez szerintem jó is, és tényleg a gyerekeknek a jelenléte is azt mutatta, hogy ők otthon érzik magukat, bátran megmernek szólalni közöttetek. Biztosan egy új dolgot hozott a ti jelenlétetek mindenkinek az életében nálunk is. Remélem, hogy ti is visszatekintve úgy látjátok, hogy egy olyan út van mögöttetek most itt a közelmúltban, aminek érezhetitek az áldásait. Tehát mi az egyház területnél el kell, hogy mondjam például azt is, hogy ennek voltak, és én merek beszélni az anyagi dolgokra, ezt el szoktam mondani a gyülekezetben, azért is merek beszélni róla, mert ha nem beszélnék, akkor lehet, hogy azt gondolnák, hogy valami titkos dolog van, és akkor titkolni való is van. Meg azért is merek beszélni az anyagi dolgokról, mert mint az élet része, ez sem kell úgy felfognunk mindig, hogy az valami bűnös dolog az anyagi pusztán, hanem az is lett lelki. Például szerintem az, amikor adományt elhelyeztétek, az ugye egy anyagiakkal kapcsolatos dolog volt, de mégis egy lelki döntésnek az eredménye volt, amit gyakoroltatok, igaz? Tehát, hogy én olyan helyre, ahol igazából a szívem nincsen ott, oda hogy jelentős összeget nem fordítok. Vagy jelentős adományt nem adok. Van, amikor adok kicsit, hogy letudjam, hogy ne kéregessenek tőlem tovább, bár ez sem biztos, hogy a legjobb magatartás, mert ezzel lehet, hogy arra biztatom, hogy majd újra kérjen. De hogyha valahova tényleg odaszánom a szívem, az egy lelki folyamat, ugye? Ebben megegyezhetünk mindannyian. És azt is el kell mondani, hogy az egyház terület azért gondolkodott abban is, hogy amikor tárgyalások voltak a keresztény advent közösség vezetőivel, akkor született egy megállapodás, hogy habár 100 tagra jut nálunk egy lelkész, most 60 tagonként átvennénk egy lelkészt. Ez már egy hitbeli lépés, mert hát nem az volt a megszokott. De ott fenn előkészítették mindezt. Tehát ez tisztán látszott, hogy a tavalyi évben is, az év utolsó hónapjaiban mondtuk nektek, hogy addig is a tizedeiteket például ne ide fizessétek, hanem oda, ahonnan ezek a lelkészek kapják még a fizetésüket, csak az év végén. De már az év vége előtt az éves tervünk az meg lett. Ilyen adakozási terv. Ezt is tervezni kell, mert eltervezzük, hogy ennyi lelkész fogunk tudni alkalmazni, ennyi missziós lehetőségünk van. Ezt meg kell előre tervezni, és utólag várjuk, hogy van-e rajta áldás ezen a terven. És most is azt vettük észre, hogy bőven előkészítette a Jóisten az emberi szívekben azt, hogy ez teljesen zökkenőmentes legyen. Ez a váltás, ez a bővülés is, meg az új személyeknek a befogadása is. És szerintem ez úgy is történt, hogy az emberek jobban indítatva voltak abban is, hogy azt érezték, hogy itt most Isten dolgozik az egyházban. Valami olyat tesz, amit reménykedtünk, meg vártunk, aztán néha már feladtunk, aztán megint reménykedtünk, aztán azt gondoltuk, hogy sose lesz ilyesmi, és mégis közben nyúlt, és úgy alakultak dolgok, úgy alakította a Jóisten, hogy ez a visszatérés, ez a csatlakozás megtörtént. És ez szerintem indított mindenkit, azt is, aki addig esetleg bármiben bizonytalankodott, akár abban is, hogy hol van az ő szíve, hova adja az adományt, vagy ne adja, vagy mert tudjuk, hogy mindig ez egy egyéni döntés, vagy azt is tudjuk, hogy a Biblia felhív bennünket a tizedeink átadására, de sosem mondja az egyház, hogy ez kötelező, ez megint egy hitbeli döntés, de valahol az emberek ezt a tagjaink, a testvéreink megérezték, hogy ők ebben részesülni akarnak. És az is elmondható, hogy tehát így tehát egy számokat is mondva, valaha pár évvel ezelőtt az egyházterületnek a tizedbevétele az olyan 240 millió forint körül volt, 242, akkor utána lett egy 265 milliós évünk, ez már egy nagy emelkedés volt, és a következő évben, azaz a tavalyiban, amikor az év végén ti is hozzájárultatok ehhez, 318 millió lett az egyházterületnek a tizedbevétele. Tehát egy 20%-os növekedés történt a tavalyi évben. Ez egy hatalmas növekedés. 265-ről 318-ra. 53 millió forintos növekedés volt, és ez minket arra készített, hogy hálásak legyünk Istennek, és az adakozóknak is. Tehát a rajtatok keresztül végezte ezt a munkáját a Jóisten is. És úgy láttam az idei adatokat, hogy megint növekedésben vagyunk. Úgyhogy azt érzem, hogy valahol mindannyian érezzük, hogy ebben a hűségben is jobban oda szeretnénk állni. És ezek, azt is el kell, hogy mondjam, hogy az egy változás biztosan ti életetekben is, vagy ebben a részesedésben is, hogy amiben én már a világszéles egyház tagjaként, amiben most hallottuk, hogy pár hete Ugandában, nem tudom, vagy Ruandában tudjátok-e, hogy hány személy keresztelkedett, biztos vagyok benne, sokan hallottak arra, hogy 97 ezer ember keresztelkedett meg két vagy három szombaton, egymás után, tehát összesen 97 ezer ember. Ennek, aki fizető személy Magyarországon, az is részese. Mert a mi összeadott tizedeinkből megy el a világmisszióra, a generálkonferenciához. Tehát ha ott történik valami, biztos számukban pici számot mondanánk, hogy az hányad része az, ami én is hozzátettem, visszaadtam, de benne vagyok. Lehet, hogy számokban ez pici, de annak is részese vagyok, meg ami Kínában történik, És növekszik az egyház, meg máshol, Közép-Amerikában, annak is része vagyok. Immár ebben a vérkeringésében ennek a nagy egyháznak. Nagy, az még mindig viszonylagos, nagy. Szeretnék a minden évben lenne 400 tagú növekedés nálunk, és még az is csak 400 tag egy Magyarország felén, kétharmadán, mert Dunamelyik egy, két egyház területünk van. Dunamelyik egyház terület, ahol mi vagyunk, ez kb. Az ország kétharmada. 11 megye plusz Budapest, és 8 megye a másik egyház terület. Ott is van, ezt azért gyorsan akkor hadd mondjam el, ott is van 2650 tagunk körülbelül, vagy valami hasonló, és ott is egy 300 fő, vagy talán több is visszajött. Tehát több mint 700 személy csatlakozott. Szép lenne ezt megélni minden évben. De most legyünk hálásak azért, ami megtörtént, és dolgozzunk tovább. Hát ezeket az adatokat mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy erre is rálássatok nyugodtan, tehát hogy az egyház terület hogyan működik, meg milyen evitenk vannak, de még egy dolgot is el kell ehhez mondani, hogy beszéltem a tizedekről, és vannak a nem tized bevételeink. Olyanokból szoktunk imaházépítést, bővítést, karbantartást, egyebeket tenni. El kell, hogy mondjam, hogy pár évvel ezelőtt, megint csak 2 évet, ha visszamegyek, teljes éveket, akkor az egyik évben azt láttam, hogy 4,4 millió forint volt az a bevétel. Tehát 250-ről, meg ilyesmiről beszéltem, 4 millió ilyen bevétel. Most azért azt érezzük mindannyian, hogy abból nem lehet új gyülekezeteket vásárolni, meg nem lehet, nehéz azt mondani, hogy a területhez lehet fordulni, és majd ad, mert ez nagyon kevés. Tehát 4 millió forint mondjuk, ha itt valahol mondjuk a tetőt, meg az ablakokat ki kéne cserélni, meg egy-két felújítás megy, akkor ennyi történt. És van 57 gyülekezetünk, 58 talán. Nem sokára lesz Sziget-Szent Miklóson egyébként egy új gyülekezet, bár lehet, hogy szorványként most először, de ott is több mint 20-an vannak, úgyhogy közéltük a 60 gyülekezetet, hát mondjuk ezeken az új helyeken mindenhol bérelni kell, mert nem tudunk egy újat venni. Szerintem ebben is nagyon sokszor információ hiány volt. Én amerre jártam, elmondtam a testvéreknek, hogy ez ilyen arány, és mindenki úgy felkapta a fejét, és az egyházterület egy olyasmit gondolt, és azt ajánlanánk, de ez megint csak egy olyan, hogy csak egy elv, amit elmondhatok, és aki szeretne, csatlakozhat ehhez, hogy a tizedünk 10%-át, tehát a bevételeink 1%-át, ha az egyházterületi kápolna alapra vagy írnánk, akkor ez ugye azt jelenteni, hogy a tizednek a 10%-a, tehát a 300 millió, 30 millió forint beérkezne egy évbe. Abból már tudnánk. Tehát mondjuk 3 évet számolva közel 100 millió forint, abból már lehetne venni is, felújítani is, hasonló. Ilyen most így általában egy gyülekezetnek valamilyen kiadása elviszi az egyéves ilyen bevételt. Mikor ezt így elmondtuk a testvéreknek, azt is el kell mondani, meg az új csatlakozók egyből, egyébként is sokkal gyorsabban az új csatlakozóknak mondom, sokkal gyorsabban szoktatok reagálni ilyenkor, még akik megszokták a dolgokat, akkor azokat sokáig kell mondani, akik újak, azok most hogy is működik, így jó, akkor mi már úgy szeretnénk tenni. Tehát ezt vettem észre, meg kell, hogy mondjam. Tehát aki, ahol sikerült ezt így kifejezni, hogy ez egy ilyen elv lehet, tehát ugye még egyszer, hogy van, mondjuk 100 000 forint bevétele van valakinek, 10 000 forintot tizedhez beír, 1000 forintot a 100 000-ből beírna az egyházterületi alapra, 30 millió forintunk lehetne ilyen felújításra. És mondtam, hogy mennyi is volt? 4,4-et mondtam. Következő évben, amiután ezt elkezdtük így mondani, 7,6 millió forint volt, az 40%-os növekedés. Még mindig nem a 30-nál vagyunk, ugye, de már az egy nagyon erős növekedés. És az idei adatokat folyamatosan, ahogy figyeltem, azt láttam, hogy inkább az 1 millió fölött, de mondjuk majd maradjunk 1 milliónál havonta, Ez azt jelenti, hogy kb. 12 millió éves szinte. Tehát a 4-ről lett 7, aztán már 12. Tehát nagyon sokan kezdik ezt úgy venni, hogy jó, hát ez egy olyan dolog, ami nem lehetetlen, 100 000-ből 1000 forint, arra, hogy legyen mindig egy helyünk, ahol összegyűlünk. Persze a helyi gyülekezet is mindig gyűjt, meg próbál tenni, de mi van akkor, hogyha nincs egy gazdag testvérünk, vállalkozó, valaki, aki helyben ott van, hanem vannak ilyen helyek, ahol nehéz előre mozdulni. Egyébként csoda is, hogy mondhatjuk egy kisebb fajta csodának is, hogy mégis sikerült a tavalyi évben is több gyülekezetnél elindulni. Volt például egy helyen, ahol egy személy, aki nem megnevezése nélkül, meg ezt kérte is, 6 millió forintot adott egy felújításra, és ő elmondta, hogy ő fiatal korában adventista volt, aztán vagy 50 évet nem az egyházban élt, de most szeretné azt az adományt, amit nem adott oda közbe, azt odaadni. És egy helyen, ahol azt mondtuk, hogy hát ezt le kell bontani, ezt a részt, az ott teljesen fel lett újítva. Szebb a felújított rész, mint a régebbi rész. Úgyhogy most azon is gondolkodom, hogy azt is el kellene újítani, mert miért szebb a konyha, mint a gyülekezet. Úgyhogy vannak ilyen tervek, örököltünk is, van olyan gyülekezet, amit ebből valósítottunk meg, de én azt gondolom, hogy a Biblia inkább arra hív bennünket, hogy legyünk tervszerűek. Tehát aki ezt így megfontolná, ezt gondoljátok át, egy tervezhető jövőt adna a gyülekezeteinknek, mert biztos, hogy az 1 milliárd forintnál magasabb az ingatlan vagyon, amink van, 4 millió forintból nem lehet évente fenntartani egy 1 milliárdos ingatlan állományt. És valamikor van, ahol sikerül, meg van, ahol új gyülekezet van, és nem kell hozzányúlni, de van, ahol jó lenne hozzányúlni. Ugye van egy olyan projektünk is beadva most éppen, ami az itteni ingatlannak a felújítását jelenteni. Ez egy ilyen 10 000 lakosnál kisebb településekre vonatkozó pályázat volt, de itt is az önrész is lett volna, vagy 3-4 millió forint. Tehát mondtuk az egyhez, az egy éves dolog, és ugye ennek is mondjuk az egyik célja nem a főépület, hanem hangsúlya a melléképületen. Mondtuk, hogy ez bármennyire is szeretnénk, nem olyan hangsúlyos, az a pályázatíró cégnél úgy adtuk be ezt a pályázatot, hogy azt mondták, hogy van egy másik pályázat, ahol önrészre is lehet pályázni. Tehát azt várjuk, hogyha az önrész pályázatot is sikerül megnyerni, akkor tudjuk elindítani, és akkor ez az épület együttes is egy felújításon megy kereszt. Ez is egy külső forrás. Na most ugye vannak külső források, ahogy mondtam, így említettem azt, hogy öröklés is van, pályázat is van, vannak egy személy, aki mondom 6 milliót adott, úgyhogy az egész egyház lehet 4-et, tehát van ilyen is. Mi van abban az évben, amikor most ilyet nem tapasztalunk? Tehát nem így szeretnénk a jövőt látni, hanem inkább úgy, hogy mi magunk is tervezünk. És ha van plusz, akkor annak még megint csak örülünk, és megtaláljuk a helyét. De jó, hogyha nincsenek ilyen pluszok, mert az, amit mondtam, hogy volt öröklés, ott egy budapesti gyülekezetnél egy professzornak a családjától 33 millió forintot örököltünk. Tehát az egy igen komoly. Nem volt gyermekük, és az egyházra gondoltak. És ott ebből is az egyik gyülekezet, ahova jártak, az nagyon sokat részesedhetett. Na, hát én pénzről beszéltem, de remélem, hogy nem úgy veszitek, hogy valami szentségtörés történt, hanem inkább úgy, hogy jó híreket lehetett kapni, hallani. Az Úr gondoskodik rólunk, kell gondolnunk a jövőre is, majd lesznek biztos új lelkészek is, még azon túl most nincs hiány, de lesz majd, mert hát mindannyian idősödünk közben. Kell újakat is beállítani. Tehát van egy perspektíva annak, aki lelkész szeretne lenni, jöhet, de az is elmondható, hogy a jelen helyzetet úgy látjuk, hogy hálásak lehetünk, mert megáldotta Isten a gyülekezeti tagokon, rajtatokon keresztül. És ezt köszönöm nektek is, az Úrnak is. Na hát, ezek lettek volna azok a bevezető gondolatok, amiket elmondtam volna, de hogy egy kicsit így innen induljunk el, és maradjunk egy ilyen megközelítésnél, amit én használtam eddig, hogy kincstári gondolkodásban. Hadd kérdezzek valamit, mert ugye beszéltem arról, hogy milyen pénzeket láthatunk és realizálhatunk az egyház szeretnél. És éppen eszembe jutott az a kérdés is, hogy jó, most itt beszélünk arról, hogy vannak kihívások, és van, amit nem tudunk teljesíteni. Van olyan ember, aki ugye egymaga létrehoz egy alapítványt, és sokakon segít. Ugye. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy hát igen, ezek a leggazdagabb emberek, például Bill Gates is, aki sokat tesz, azt hiszem például a malária megfékezésére. És jó dolog, hogy így kivett valami olyan kérdést, ami azt mondta, hogy ez egy olyan, ahol sok ember hal meg, és ő azt szeretné kezelni. Azon gondolkodtam, hogy így meg Bill Gates nevét is említettem, hogy ki lehet a valaha volt leggazdagabb ember a világon? Ki lehetett az, aki leggazdagabb volt? Jézust azért most külön kezelném, mert Isten fia egyben és ember is, tehát őben a teljesség lakozott, ez így. Igen, akkor mondjuk, hogy akkor második gazdagabb vagy. Salamonra gondoltok többen. A bibliai királyok közül is ugye voltak olyan, Nabukodonozor is ugye leírja maga a látomás, hogy ő az aranyfej, ez ki is fejez valami pontosat. Eddigi keresőnk, amit most kinyitottunk, az a Biblia volt, ugye? Tehát abban kerestünk Salamon, előkerül Dávid király, előkerül Ábrahám, vagy előkerül Nabukodonozor. Én a Google-be is beütöttem, az internetes keresőbe, hogy ki a leggazdagabb. Ott is biztos, hogy többféle listát lehet találni. Találtam egy olyan listát, ahol azt írta, hogy a harmadik leggazdagabb ember, vagy család lehetett a Rothschild család. Aztán a második leggazdagabb a Rockefeller család. Ezek olyan 330 milliárd dollárt becsülték, vagy 350-re a másiknak, és volt egy király valamikor a 14. században, 15. században Maliban, tehát Afrikában, úgy hívták Mansa Musa, hallott róla valaki? Sebi hallott, mert neki mondtam ezt, hogy...
Pont eljöttük, hogy a korhoz képest arányaiban ő bírta a legnagyobb vagyonnal.
Igen, mert ennek a személynek volt a fele aranykészlet az övé volt a világon, meg a fele sókészlet is. És éppen ezért, ha azt átváltanánk maira, akkor akár mondjuk azt, hogy 400 milliárd dollárja lehetett. Tehát még kicsit még ennél is több. Na, tehát akkor megvan a világ leggazdagabb embere, bár... Nem tudjuk ezt pontosan, ez csak egyfajta lista. Mit tudna megvásárolni ez az ember? Egyszer egy ember összeszámolta Párizsnak az ingatlan vagyonát, és azt mondta, hogy 700 millió euró lenne Párizs, nem számolva a műemlékeknek az értékeit, amit mondjuk nem tudtak felbecsülni. Mindig van egy nem felbecsülhető rész is. Tehát ami az épületekben áll, az mondjuk 700 milliárd euró. Aztán milliót mondtam az előtt. 700 milliárd euró. Tehát akkor itt mondhatunk, hogy ez az ember meg tudta volna venni fele Párizst. Mondjuk így. Tehát odáig tud eljutni egy ember, hogy a fele Párizst megveszi. Jó. De az lenne az én kérdésem, miután ezt a gondolatot így végigvettük, hogy nem volt egy még gazdagabb ember a történelemben nála? Megint csak egy családra, egy dinasztiára gondolok? Ádámra, ha gondolunk. Ugye? Ő nem csak fél Párizs. Mindennek adott Isten. Hogy is írja az írás? Keressük meg a Mózes első könyve első fejezetét, ugye hamar fel tudjuk lapozni. Első fejezete, ott a 26. verstől a végéig, ha nem is betűrő betűre, de így olvasom. Ugye először azt mondja Isten, Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Uralkodjék tengerhalain, égmadarain, állatokon, egész földön, a földön csúszómászokon, mindenféle állatokon. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, férfiúval és asszonnyal teremtette őket. Megáldotta, azt mondta, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsék be a földet, és hajtsák az uralmuk alá. Ugye? És azt is mondta, hogy uralkodjanak a tengerhalain, ezeken, azokon. És a végén meg azt olvasom, hogy és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, az milyen volt?
Igen, jó.
Nem mellékes kérdések, amiket olvastunk. Tehát van egy személyünk, aki azt mondtuk, hogy az Isten hihetetlen gazdaggá tett. Elindulok Ádám helyébe egy irányba. Mikor fog szólni valaki, hogy állj, most már túlmentél? Másik irányba? Ott se. Mondhatnám még az összes szélrózsa minden irányát. Na de nem csak ezért volt a leggazdagabb. Tehát eddig ugye ezt számoltuk, hogy kinek mivel rendelkezett. És most jön egy nagyon érdekes váltás ebben a gondolatban, mert itt azt írta az írás, és most ragaszkodjunk az íráshoz, hogy még valami volt vele, hogy Isten képére lett teremtve, és mit állapítottak meg, hogy sikerült ez az Isten képére való teremtés? Jól sikerült. Ha jól sikerült, és Isten azt mondta, hogy ímé igen jó minden, akkor vajon elgondolkodok, hogy még mi mindene lehetett Ádámnak. Volt olyan valamilyen, amit az Isten az ő pénztárcájába betett, mert mondta, hogy na jó, akkor adok neked még más dolgokat. Nem a zsebébe rakta, hanem beletette, azt mondta. Kedvességet adott neki? Adott? Tessék. Mennyit? Egy kicsi. Igen jó, akkor ott volt. Türelem volt, ha már ott beszéltünk a türelemről. Volt. Önzetlenség került bele? Sorolhatnánk az összes ilyen tulajdonságot. Szeretetet rakott bele Isten? Hát ha Istennek volt, és az ő képére teremtette, akkor, és mennyit adott neki? Amikor Ádám vagyonát összeszámoljuk, és a földterületet mondjuk megszámoljuk, és megbecsüljük, ez egy dolog. De ezeket hogy számoljuk hozzá? Hogy milyen volt még Ádámnak? Hogy lehet hozzászámolni azt, hogy Ádám kedves volt, és az elegendő volt, ez a kedvesség. Nem mérhető pénzbe. Egy ember egyszer, maradjunk itt szintén a gazdagságnál, azt megtapasztalta, és ezt mondta el, hogy mivel van sok pénze, vehet magának házat, de otthont nem tudott venni. Értjük a különbséget? Tudjuk, hogy mi az az otthon, meg az otthonérzés. Tudjuk, hogy azt nem lehet megvenni hozzá. Egy meredeket mondok. Ez az ember feleséget tudott venni? Asszony tudott venni? Lehet ma venni a világban? Lehet. Szerelmet tudott-e venni hozzá?
Nem.
De elég sok pénze volt. Akkor sem tudott?
Nem.
Tapasztaltam olyat, hogy volt, aki bejött a kiadóhivatalba, régebben, és azt mondta, hogy kérne 10 raklappal Jézus Élete című könyvet. Elosztottam, ugye. Ti is ismeritek a szemét, mert a keresztény advent közösséghez is szokott régen adakozni. De nem is a személye lényeges. Mondjuk Bibliát is szokott osztani. Na most, ha valaki egy ilyen gazdag ember vesz 10 raklappal Jézus életét, meg 10 raklappal Bibliát, hitet is tudott venni mellé? Azt se tudott. Ezek voltak-e Ádámnak a pénztárcájában? Mennyi volt belőle? Elegendőt tett az Isten. Nem mondom, hogy nem lehetett volna még ezekben is egy növekedés, de elegendő volt. Ma érezzük el, hogy a mai embernek, Ádám leszármazottjának még elegendő van. Irigyelek benneteket, mert most mondhattam volna egy példát, hogy szálljon fel valaki a metróra, de ezt így szerencsére ezt titeket elkerül. De nézzük meg, hogy mennyi kedvesség van még egy metrókocsiban. Mondjuk először nem is lenne annyira rossz. Mondjuk a beszállásnál már látszik, hogy gondok vannak, nem? Aztán ha rálépnek valakinek a lábára, akkor még mennyi kedvességet látunk ott a helyszínen. Tehát Ádámnak a bankszámláján mindezek elegendően ott voltak. Aztán mit olvasunk a végidőről? Hogy a szeretet sokakban
meghidegül.
Hitről mi a helyzet a végidőben? Talál-e még hitet a földön, amikor eljön? Hát úgy néz ki, hogy ez elkezdett, hogy de hogy kezdett elfogyni Ádámtól, amikor megkapta mindet? Úgy kezdett el fogyni, hogy egyszer jött egy másik befektető, aki azt mondta, hogy figyelj Ádám, neked van egy ilyen tőkéd, ott van a bizalom, azt ide tedd át, itt jobban kamatozik. Nem ezt mondta neki? Ti kaptok ilyen ajánlatokat? Én nekem jönnek így a NetRiskről egyszer biztosítást kötöttem az autóra, már is jönnek, hogy fektessen be ide. Nem kértem őket, hogy küldjenek ilyet, de küldenek. Ádám se kérte, hogy jöjjön oda valaki hozzá valami ajánlattal, de úgy látszik, hogy megjelent valaki, egy másik befektető, és azt mondta, eddig azt hitted, hogy jól kamatozik az, amit van, de inkább tedd át. Ide, itt, mit ígért? Mit ígért ő?
Olyan leszel.
Olyan leszel, mint is. Tehát több leszel, itt több lesz, itt többet kapsz, ide tedd. Ezt mondta neki? És néha ez úgy történik meg, ugye férj-feleség, ha mi is valamit akarunk egy ilyen helyen intézni, akkor azt mondja, hogy mind a kettő írja alá, ők is mind a ketten szépen aláírták, hogy áttesszük oda. Igaz? Hallottam egy, biztos hallottatok ilyen piramis játékokról, hogy valaki beszáll, és akkor 8-szor annyit kapsz, ígérték neki. És akkor hallottam egy emberről, aki betette a feleségével a pénzét, ugye sokakkal történt így, csak ez egy konkrét személy, volt valamennyi kis megtakarításuk, azt tegyük be, 8-szor annyit kapunk, megjött a 8-szor annyi pénz. Na most mi legyen? Mondja a feleség, hogy hát, mondja a férfi, be kéne újra fektetni. A feleség, figyelj, tudod mit, vegyünk ki kettő részt, egy már egy volt, azt tegyük félre, vissza, meg rakjunk mellé egy nyereséget is. Rakjunk be 6 részt a 8-ból. Nem jó befektetés, mondja a férje. Mindet tegyük be. És ahogy hallottam, mind a 8-at elvesztették, mert már... Hogy működik ez a játék? Valaki beszáll, behív másokat, azok odaadják a pénzt neki, aztán megint bejönnek újak, azok nekik adják, de egy idő után elfogynak a belépők, már nincs új, aki belépjen. Már nem lehet 8-szor annyi balekot találni, ahogy mondod. És ha már nem találunk ilyeneket, akkor elfogyott. Azt mondják, hogy másfél év alatt ez megáll. Másfél év múlva nem lesz több belépő. Addig még lehet, hogy valaki... Kellett-e Ádámnak másfél év, hogy rájöjjön, hogy ez a befektetés nem volt jó? Kellett várni a másfél évet, hogy másfél év után mondta, hogy rossz helyre fektettem. Vagy? Azonnal látta. Valami más lett egyből. Valami hiányzik. Észrevették. És utána, közvetlenül utána még valamit észrevettek, hogy még valami elkezd fogyni, nem? Megmaradt ugyanaz az önzetlenség Évában, amikor azt mondta, hogy vagy az Ádámban, amikor mondta, hogy hát mentem magam, legyen inkább ő a hibás. Az asszony volt. Megmaradt ugyanannyi őszinteség az asszonyban, amikor azt mondta, hogy hát hoztam egy rossz döntést, vagy azt mondta, hogy a kígyó volt. mintha mi egyből elkezdett volna fogyni ez a számla, ugye, amiük volt. És most látjuk, hogy hol tartunk már. De hogyan vegyük vissza? Mert most már látjuk, hogy amit most megnézzük a világot, akkor azt a kijelentését az Istennek, hogy ímé minden igen jó, ezt már nem tudjuk elmondani. Valaki ezt tudja mondani a mai világra, hogy ímé minden igen jó. Nem jó. Jézus elmondja, hogy a mennyei elvek alapján az ellenség szeretése is egy lehetőségünk, és én azt tapasztalom, hogy a szeretteink szeretése is egy kihívássá válik. Nem csak az újságban olvasom, hogy mi mindent elkövetnek olyanok, akik családtagok, hanem tapasztalom magamon is, hogy én is azt mondom, hogy Monika, inkább csináld te, mert én most nem akarok neked megcsinálni. És akkor hol is az a kedvesség, ami utána azt mondom, hogy hú, nem így kellett volna, de már nem volt. Vagy te vagy a hibás, vagy így, vagy úgy. Ezek amikor így előjönnek, akkor azt mondom, hogy hoho, valami elromlott. És ebben én bárcsak visszakapnám, mert benne már nincsen annyi. De nem mehetek be a boltba, hogy egy kiló szeretetet. Miért ilyen nekem ki legyen szíves? Mert azt mondanák, hogy uram, köszönöm, ilyet nem tudom. Na, egy grammot adjon! Hát mennyivel mérné, ha lenne neki? Fogalmam sincs, de nem is tud adni. Megkérdeztek gyerekeket, az egyik lelkész, hogy gyerekek, most akkor itt van Ádám, itt van valaki. Nem is mondta, hogy Ádám. Mert ugye mi történt Ádámmal? Egyszer csak meg kell fognia az üres bőröndöt, és azt mondani, hallunk ilyen esetet, hogy ez volt a tiéd, ez volt a te házad, és most menj ki, mert többet ez nem a tiéd. Máshova fektettél, eljátszottad. Van ilyen az életben? Sajnos hallunk ilyet. Sajnos tapasztalunk is olyan fenyegetettségét, hogy jajjaj, az egyik gyülekezeti tagot meglátogattam most a saját körzetembe, és mondta, hogy hát mondta a fiának, hogy akkor ide fölülre építsen, de akkor mondták, hogy az egésznek az ő nevén kell lenni, aztán felvett egy nagy kölcsön, aztán most már úgy néz ki, hogy azt várják, hogy mikor lakoltatják ki őket, hogy hogyan lehetne elkerülni. Van ilyen történet? Van sajnos. És Ádámnak is azt mondták, hogy fogd meg a bőröndöt, és most ki kell menned mégis, és mégis lesz egy határ, hogy idáig, és most már ide nem lehet visszajönni, ez most már nem a tiéd. Igazságtalan volt mindez? Nem, ő választott egy új befektetőt, ugye? De ezzel együtt, mi legyen ezzel az emberrel, kérdezte meg a lelkész a gyerekeket, hogy figyeljetek gyerekek, mit legyen ezzel az emberrel, mert ennek az embernek ott kell hagyni az otthonát, és ő vágyakozik vissza, érzi, hogy itt nem jó neki, és szeretné újra azt magáénak tudni, ami eddig az övé volt, amiben olyan jó volt neki. Mi legyen vele? Megkérdezte a gyerekeket. És a gyerekek mondták, hogy dolgozzon keményebben, hogy vissza tudja vásárolni. De mi van, hogyha egész nap dolgozna, akkor hát másodállása is legyen. Tudták, hogy milyen változatok vannak. De ez is kevés lenne. Hát akkor mit csináljunk vele? Nem tudja semmiképp visszavásárolni már. Akkor az egyik kisfiú azt mondta, akkor ha van egy olyan barátja, aki annyira szereti őt, hogy kifizeti helyette, hozzáforduljon. Nem erről szól a Biblia története? Amit ez a kisfiú is megfogalmazott? Hogyha van valaki, aki úgy szereti az embert, hogy kifizeti helyette, mert nem tud visszamenni. Mert látja, hogy milyen nyomorult így a helyzete. Látja, hogy az a számla szinte teljesen lefogyott, hogy az élete már nem élet. Mert azt mondja rá, hogy hát ez már nem élet. Ez már így nem jó. Akkor valaki visszavásárolja számára ezt a helyet. Mert ő már nem tudja ezt megtenni. De ki az, aki őt így szereti? És erről szól a Biblia üzenete, amit mi elvihetünk az embereknek, hogy valaki úgy szerette. Ez így is szól a Biblia aranyszövege, hogy úgy szerette Isten a világot. Az egyszülött fiát, hogy a megfelelő áldozatot meghozta érte. Azt, ami befedezi ezt a hiányt, ami az emberek. Nagyon sokszor mi emberek jó szándékkal lennénk, csak nem tudjuk mégsem megadni azt a hiányt, ugye? Vagy ha megadnánk, nem is gondolunk rá, hogy megadhatjuk, hanem valahol már egyszer egy gyülekezetbe bejött egy néni. Erdélybe történt. És elmondta, hogy testvérek, nekem szükségem lenne valamire. Mert nagy bajban vagyok. És mire van szükséged? Egy vesére. És mondta a lelkész, hogy hát nem vagyunk most felkészülve semmi ilyesmilyen kérésre, de jöjjön vissza jövő héten, mert gondolkodunk, és biztos tenni fogunk valamit. És visszament a néni, és közben szerveztek egy gyűjtést. És mindenki adakozott, hát mindenki akart segíteni. És mondták a néninek, hogy tessék. És mondta, hogy ez nagyon kedves tőlük, nagyon aranyos, de neki egy vese kell. És itt vannak azok a dolgok, amiket úgy nem lehet kifizetni. De volt valaki, aki őt úgy szerette, mert egyszer visszament ebbe a gyülekezetbe, és bemutatott egy asszonyt, és mondta, hogy ő odaadta nekem a veséjét. És most mind a ketten élünk egy vesével. És volt egy személy, aki látta a szorult helyzetünket, és azt olvassuk az evangéliumokban is, hogy látta és megkönyörült az ember, könyörületességre indult, mert azoknak is halálos bajuk volt, pásztor nélküliek voltak, azt olvassuk, és ezért pásztor nélkül mi történik vele, mert ugye elkoborolt? Leesik egy szikláról, összezúzza magát, éhen hal, farkas ragadja el. Látta, hogy bajban van, és az életét adta a juhokért, hogy újra békességben és szeretetben lehessünk. Jézus így szeretett bennünket, és azt adta, amire szükségünk volt. Nem pénzzel fizetett, mivel nem volt már életünk, mert ezt így élhetjük át. Ő életet adott, hogy életünk legyen, és visszavásárolta azt, amit az Atya odaadott, annak a lehetőségét. És persze tudjuk a Bibliából, hogy azt írja Pál, hogy rész szerint vannak bennünk a dolgok, de hogy majd ott egészen és teljesen fogunk birtokolni újra dolgokat. De azért én azt gondolom, hogy Jézus munkája azt is megmutatja, hogy már most vissza kezd tölteni ezekből, ugye? Már most ő arra hív bennünket, hogy ne az legyen, hogy majd egyszer visszakapod, hanem már itt a Földön lehessen több neked. Már most kerüljön vissza a számlára a kedvességből. Tehát ha most mi is kérhetnénk valamit az Úrtól, akkor szerintem most, ahogy így végig gondoltuk, és hiába volt szó annyi pénzről ma, nem biztos, hogy az jutna eszünkbe, hogy Uram, akkor pénzt adj. Vagy az egyház terület azt küldjön, hanem inkább azt mondanánk, nem, hogy Uram, adjál több kedvességet, mert szükség van nekem, de én nem tudom megvenni, de te tudsz adni, mert nekem kell. Hadd legyünk újra olyanok, mint te. Az Isten képűségünket hadd kapjuk vissza rajtad keresztül, úgyhogy legyen nekünk több ebből, adjál többet. De annyit adj, hogy a szomszédba is vigyek. Ott is kevés a kedvesség. Ezt én sem elmondhatom a szomszédunk, egyszer gyerekek átrúgták a labdát, amikor odajött, nemrég költözött. Mondták, bácsi, adja vissza a labdát, legyen szers. Először és utoljára. Lehet örök harag is, meg azt is mondhatjuk, hogy Uram, adj kedvességet, mert még neki is kell, hogy adjunk. Mert ott nincs. Adjál, Uram, örömöt, mert a munkahelyemre bemegyek, és nincsen. Mindenki szomorú, és csak hajt, és teszi. Adjál nekem, hogy én vigyek oda is. Kéréseim inkább ebbe az irányba tolódhatnak. Én úgy érzem, adjál szeretetet, mert, mint ahogy mondtam, nem csak az ellenségeimet, hanem kevésbé tudom szeretni azt, aki szeret, aki ugye látjuk a családok felbomlását, már nem tudom szeretni, de adj nekem mégis, és add meg, hogy ezen a téren is előre tudjak lépni. És az Úr, én úgy érzem, hogy hallja ezt az imádságot. És nem azt mondja, hogy jó vesét kértél, hát adok neked egy tüdőt. Az egészséges lesz. Hanem, hogy akkor, ha erre van szükség, akkor adok. És a mi történetünk is erről szól, hogy visszataláltunk hozzá, és kérhetjük őt. És egy érdekes dolog történik, amikor ezt végig gondoljuk, mert végig gondolhatjuk, hogy na most akkor hogyan álljunk fel ma innen? Úgy lássuk az életet, mint reménytelenekét, ahogy a világ rossz felé sodródik, migráns kérdés is van, lefelé mennek dolgok, nehezebb, akkor ez véglegesen így van. És én rám, aki bűnös vagyok, és hibáztam, és ki kellett jönnöm, nekem is, Ádámmal együtt, akkor most már örökre ez vár. Valamit elvegetálhatok itt. Kereshetek egy jobb barlangot, amiben meghúzom magam. Vagy inkább úgy láthatom, hogy nem, nekem van egy igazi helyem. Egy igazi otthonom. Ami már az enyém, mert valaki tényleg úgy szeretett, hogy kifizette helyettem. Hogy ez emelt fővel állhatok ma fel. És mondhatom azt, hogy Jézus Krisztus áldozata elég érettem. És én ezt elfogadom, és akarok élni vele. És mivel akarok élni vele, immár, és erre nem gondolt senki, amikor megkérdeztem, hogy kik a világ leggazdagabb emberei, senki sem mondta azt, hogy én is lehetek, én vagyok, és most ezt erősíteném meg, hogy ti vagytok, ti lehettek a világ leggazdagabb emberei, mert az isteni királyi családba örökösökké váltok. Befogadott és teljes értékű tagjainak választott benneteket. És a világ leggazdagabb embereinek a listájára felírhatják a te nevedet, az enyémet. Mert megint nem lesz korlát, hogy csak idáig menj, lesz olyan az Isten országában, állj, na oda tovább, ne! Vagy amikor fel akarsz valamit fedezni, vagy meg akarsz tudni valamit, akkor ne, tovább ne menj! Vagy az, hogy egymásról viszonyulunk, akkor abban lesz-e ilyen korlát, hogy nem, hát ez idáig tudtam, de most már tényleg te olyan vagy, mint amilyen szomszéd volt az enyém, vagy amilyen én vagyok ő hozzá, vagy nem lesznek újra ezekben határok, és azt mondja, hogy az Isten gyógyítani akar bennünket, és azt szeretné, hogyha újra visszanyernénk ezt az állapotot, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és az ő képmásai, és bennünk tükröződik mindez. És ha így van, akkor azzal a nagyszerű meggyőződéssel állhatok fel ma, hogy én Isten családjába tartozom, és örököse vagyok mindannak, amit ő ígért, és az az enyém immár. És nem tudtam visszavenni. Mert próbálkoztam, és valamennyit lehet, hogy de az ide kevés volt. Ez azért van, mert ő megadta ezt. És mivel ezt megadtam, hogy immár, én ezt megértettem, és én jobban akarom őt ismerni, hogy ő hogy tudott így szeretni. Hogy ő hogy tudta ezt így félretenni, ezt a sérelmet, amivel mi azt mondtuk, hogy többé nem te, hanem mi találtunk jobb helyet. És én meg akarom ismerni ezt a személyt. És kérem tőle, hogy fogadjon vissza a családjába. És megköszönöm, hogy erre már terve volt. Hogyha így ilyen dologra kerülne a sor, akkor ő vissza hozzon engem és megmentsen. És hálát adok neki. Így már tehát én is azt kérem az egyház területre is, hogy tegyen minket ilyen gazdag személyek ki, akiknél ez az isteni képmás. Ez már kezd visszatöltődni, és tudunk adni. És hozzá közelebb tudunk hozni embereket. Nem azt kérem, hogy legyen gazdagabb az egyház terület.
anyagiakban, hanem ezekben a lelkiekben, és én magam is. Ezt kérem, hogy magamra rátok, Jézus nevében, amen.